Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amelyik az Efézusi levélben van megírva. Efézusi levél első fejezetének a 15. versétől kezdődően a 23. versig terjed ez az ige szakasz. A padokban levő Bibliában az 1258. oldalon található ez az ige szakasz, érdemes kikeresni, mert sokkal jobban fogjuk tudni követni az igét. 1258. oldal.
Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban, és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt, minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Mindent az ő lába alá vetett, és őt tette mindenek felett az egyház fejévé. Ez az ő teste és teljessége annak, aki teljesítesz mindent mindenekben.
Gyertek, imádkozzunk! Úrunk Istenünk, amikor te megszólaltál a teremtésben, a szavad valósággá lett. Neked elég kimondani valamit, és az megtörténik. Még akkor is, hogyha ez egy világegyetemnek az életre hívása. Köszönjük, Urunk, hogy olvashatjuk, hallhatjuk a te igédet, amelyben ugyanez az erő és ugyanez a hatalom munkálkodik mind a mai napig. Megvalljuk, Urunk, hogy a te szavad miatt van még mindig világ, mert igent mondasz ránk szüntelenül, és mert nemet mondasz a gonoszságra, nem nyelte még el a gonoszság és a romlás, a halál, a semmi ezt a világot. Magasztalunk, Urunk, a te hosszú tűrésedért, magasztalunk szeretetedért, aminek nincsen vége. Áldunk téged kegyelmedért, hogy találkozhatunk veled, anélkül, hogy elpusztulnánk. Köszönjük, hogy megszólítasz, és a te szavadban most is élet van. Kiáltunk hozzád. Jöjj, élő lélek, jöjj, teremtő Szentlélek Isten. Szólalj meg bennünk és közöttünk, hogy minden hozzád igazodjon, hogy minden neked engedelmeskedjen, hogy minden meghátráljon, ami nem a tiéd, ami ellened van. Jöjj, Urunk, te légy ma itt köztünk, hogy igaz legyen a mi Isten tiszteletünk. Jézus nevében kérünk. Amen. Az előbb felolvasott ige szakaszból, Pál apostol leveléből, amit az Efézus beliekhez írt, annak az első fejezetéből a 17. verset olvasom újra. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Szívesen felolvasnám újra az egész szakaszt a 15. verstől a fejezet végéig, de nem olvasom fel, mert akkor se tudnánk megjegyezni. Olyan különleges helye ez a Szentírásnak, hogy tulajdonképpen egy mondat a görög eredetiben, ez az egész imádság, ami előttünk van, alig tudjuk befogadni. Nem azért, mert hogy a szavak érthetetlenek, minden szót értünk belőle, nem bonyolult egyik sem, ismerősek ezek a kifejezések. De az a gondolatiság, ami benne van, az mintha egy másik világból szólalna meg. És azt hiszem, hogy ez így is van. Egy másik világból beszél Pál apostol, amire mi most rácsodálkozhatunk, és hiszem, és imádkoztunk ezért, hogy Isten be is vonjon minket ebbe a másik világba. Ezért jó, hogyha előttünk van nyitva Efézusi levél első fejezete. Amikor ezt a levelet írja Pál apostol, minden bizonnyal a börtönben van. És úgy gondolom, hogy nem valószínű, ahogy nézem és ismerem a gyülekezetet, hogy börtönből érkeztünk volna valaha is az életünk bármely pontján ide az Isten tiszteletre, mégis ezzel a képpel, hogy börtönben lenni, mindannyian tudunk azonosulni, mert ismerjük, mi az az élmény, amikor nem vagyunk egészen szabadok, amikor nem az történik velünk, amit szeretnénk. Érezzük mindannyian, mi ez a tehetetlenség, amikor mennék, és nem tudok menni, tenném, és nem tudom tenni, mondanám, és nem tudom mondani. Ezt a fajta bezártságot, ezt a fajta kiszolgáltatottságot, ezt a fajta megalázottságot, ezt a fajta tehetetlenséget, ezt a fajta szégyent, bűntudatot, ezt a fajta elszigeteltséget, magányt mindannyian érezzük. Hogy mi ennek a szintere? Lehet, hogy a család. Ahol ez az élményünk, hogy nem azt az életet élem, amit igazán szeretnék élni. Lehet, hogy a munkahely. Hogy nem tudom, mit keresek itt ezen a helyen. Mennék, de nem tudok menni, ide vagyok láncolva. Lehet, hogy az iskola, hogy kitörnék, ott hagynám, máshol lennék, de nem tehetem meg. Minden nap föl kell kelni, és ott be kell mennem. Ezerféle helye és alkalma van, hogy megéljük ezt a fajta bezárt, kiszorított, elmagányosodott, tehetetlenség élményt. Pál apostol börtönben van, és nézzük az ő szavait, nézzük az ő imádságát, és megvallom testvérek, őszintén nyomát se lelem ezeknek az érzéseknek ebben az imádságban. És megdöbbent, hogy valaki így tud írni imádságot, miközben börtönben van, mert ami előttünk van, az egy határtalan imádság. Nem, hogy falak nincsenek, hanem határok sincsenek. Nem, hogy országhatárok nincsenek, hanem világokról, többes számban, világokról beszél. Mintha a világ egyetem is kicsi lenne ahhoz az imádsághoz, amit ő bejár lélekben. Benne van a múlt, a jelen és a jövő egyszerre. Benne van örökség, benne van győzelem, benne van hálaadás, nagyság, bőség. Hogy tud valaki így imádkozni? Ekkorát lépni imádságban, lélekben? Nyilvánvaló, hogy nem a szabadság a kulcsa ennek. Nyilvánvaló, hogy nem az kell hozzá, hogy az életének összes igénye, összes vágya, összes körülménye mind rendben legyen. Nem ebből születik ez az imádság. A börtönben születik ez az imádság. Nem a szabadság ennek a kulcsa. Sokkal többről van itt szó, mint sem arról, hogy azok a rácsok, azok a falak, amik éppen előttem vannak, azok leomoljanak. Mint hogy azok a kapcsolatok, azok a nehézségek, azok a terhek, azok az emlékek, azok a félelmek, azok a szorongások, amik meghatároznak és rabságban tartanak, hogy azok éppen eltűnjenek. Sokkal többről van itt szó. Nem egyszerűen ezeknek a hiányáról van szó, hanem minden rossznak a hiányáról. Nem egyszerűen a környezetemnek a helyreállításáról, hanem a világ, sőt a világok helyreállításáról. Ez nem a szabadságból következik. És olyan jó ezt kimondani és megvallani, hogy a bezártságnak, az elszigeteltségnek, a nyomorúságnak, a szolgasságnak az ellenpólusa nem a szabadság ünnepe lesz. Nem egy fergeteges buli, ahol nincsen korlát. Nem ebben teljesedik ki az élet, hanem az Isten tiszteletben. Az Isten imádatában. Az imádságban. Hogy nem tudja abba hagyni. Elkezdi ezt a mondatot, és nem tudja abba hagyni. És már túl van Jézus feltámadásán, már túl van a megújuló és újjáteremtett világon is. Nem tudja abba hagyni. Az imádságban, lélekben van ez a fajta szabadság is elrejtve. Ez a fajta teljesség. Ha tudunk azonosulni a börtönnel, a bezártsággal, akkor hadd kérdezzem, tudtok-e azonosulni ezzel a teljességgel, ezzel a fajta imádsággal, ezzel a fajta látással, ami itt van, ezzel a fajta Isten tisztelettel. Tudjátok-e azt mondani, hogy az egyházban találom meg ezt a teljesség élményét, az Isten tiszteleten nyílik ki minden, és szabadulok fel attól, ami árnyékot vet, ami leláncol, ami megköt. Mert a meghívásunk erre szól. Másik világból szólal meg ez az imádság, mint amit mi ismerünk. Másik világból, egy olyan világból és egy olyan egyházból, ami nem az ember csinálmánya. Az az egyház, amit itt látunk, az nem az, amit mi tudunk csinálni, amit össze tudunk hozni, hogy nagyon szépek leszünk, nagyon kedvesek leszünk, nagyon jók leszünk, és akkor majd ilyen lesz a világ. Ami itt van előttünk, az meghalad bennünket. Ennek a forrása nem a mi munkánk, erőfeszítésünk, akaratunk, nevelési módszereink. Ennek a forrása maga Isten, a Szent Háromság Isten. Amit itt látunk, az a lélek munkája. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A lélek munkája az, hogy kijelentse mindezt. A lélek munkája az, hogy megnyisson bennünket erre. A lélek munkája az, hogy ezt a reménységet belénk öntse. Ő az, aki bevon minket Istennek az életébe, ebbe a más világba, mint amit ismerünk, amit meg tudunk fogni. És azért imádkozik Pál apostol, hogy ismerjétek meg őt. Nyilvánvalóan ismerik Istent. Nem erről van szó, hogy semmit nem tudnának róla. De ismerni Istent, az egy végére mehetetlen történet és folyamat. Megismerni valakit, ezt az emberi kapcsolatokról tudjuk. A kisgyerekekről tudni, ismerni Danit most, picinek, aztán egy fél év múlva már egész másmilyen lesz. Ismerni valakit házasságban, nem 3 évig, hanem 30 évig, vagy 60 évig. Micsoda mélysége, micsoda súlya van ennek. És a Szentírásban is ez a szó, hogy ismerni, mindig lenyűgöz. Úgy mondja Károliban, még így is van fordítva, a teremtés történetben. Ádám ismerte az ő feleségét, és született belőle egy élet. Ismerni azt jelenti, hogy egyé lenni. Azt jelenti, hogy befogadni és magamat egészen adni. Ismerni Istent, hogy megismerjétek őt, azt jelenti, hogy benne lenni, és azt megélni, hogy Isten pedig bennünk van. Ezért imádkozik Pál, hogy ismerjétek meg Istent, ismerjétek meg a lélek munkája nyomán, hogy milyen az, amikor az Isten közelében vagyunk, és ő bennünk, mi pedig ő benne. Mert ez változtat meg mindent. Mert ettől lesz a szabadság is, ami megszólal ezen az igehelyen. Mert ettől tudjuk másképp látni az életünket, hogy lehet, hogy börtönben van valaki, de tele van reménységgel. Hadd hozzak erre egy bibliai példát. Segít megérteni mindezt, közel hozza. Királyok második könyvének a 6. fejezetében olvassuk ezt a történetet Elizeusról és az ő szolgájáról. Mert Elizeus nagy bajt csinál az ellenséges seregnek, az arámi seregnek, ilyen rabló hadjáratok idejét élik, és állandóan bebetörnek, és fosztogatni akarnak Izraelben. De Elizeus mindig látja, hogy merről jön a támadás. És egy idő után gyanús lesz a királynak, hogy biztos áruló van közöttünk, mert mindig ott vannak a védőseregek, ahol éppen menni akarnak. És aztán kiderül, hogy nem árulásról van szó, hanem egy próféta van Izraelben. És Isten figyelmezteti őket, hogy minden honnan jön a veszély, és álljatok oda. És akkor nem lát más megoldást az arám király, mint egy ilyen mint egy ilyen kommandós akcióval betörni Izraelbe, és kiiktatni a prófétát. És a fegyveres seregek megérkeznek, körülveszik a falucskát, ahol van a prófétának a háza is, az éjszaka leple alatt érkeznek. És a szolga kimegy reggel, és nem a szokásos embereket látja maga körül, meg nem az alvó falucskát látja, hanem azt látja, hogy fegyveresek veszik körbe mindenütt. Kétségbe se rohan vissza, hogy jaj, uram, elvesztünk, ez vég. Ez a vég, nincs menekvés, és akkor Elizeus imádkozik. És azt kéri, hogy uram, nyisd meg az ő szemét, hogy lásson. És megnyílik a szeme, és már nem a hadsereget látja csupán, azt is, hanem látja a domboldalakat telve az Isten seregével. Ez az a pont, ahol megszűnik a félelem, ahol megszűnik a rettegés, ahol ott, ahol még kétségbeesés volt, halálfélelem volt, egy pillanattal ezelőtt, ott most ámulat van. Uram, te ekkora vagy? Istenem, te így őrzöl bennünket, hogy nem mi vagyunk azok, akiket ostromolnak, nem mi vagyunk az elveszettek, hanem ők, és nem is tudják. Ha Istenem, te megvédesz bennünket, ennyi. Amikor a lélek megnyitja az ember szemét, hogy másképp lásson, hogy Istent lássa, hogy Istent ismerje, akkor megváltozik az, ami bennünk van, a félelmeink, a szorongásaink, a kétségbeesésünk, az aggodalmunk. És amikor azt mondjuk, hogy mindez az egyházban történik, akkor ez alatt nyilván nem azt értjük, hogy mi egészen mások vagyunk. Bennünk nincs félelem, bennünk nincs szorongás, minden család tökéletes közöttünk, minden rendben van, nyilván nem ezt értjük. Hanem azt a csodát értjük, hogy Isten megadja az ő népének, a mi közösségünknek is, és szerte mindenütt a világban, hogy benne legyünk, és benne növekedjünk, és őt fedezzük föl, és vele általa lássuk a világot, meg önmagunkat is. Úgy lássuk a világot, hogy Jézus Krisztusban Isten lát bennünket. Ezért imádkozik az apostol. Ott van ez az imádság. Kívánom legyen ott. Hogy imádkozzatok ezért, hogy megismerjétek Istent. És nem is csak egyes szám első szemében, hogy én, hanem hogy mi. Mint egy közösség, mint egy család. Hogy itt tudjuk látni a világot körülöttünk és önmagunkat. Az imádságban egy visszatérő téma, és különösen ebben a levélben egy visszatérő téma az erő. Mert egy dolog látni, egy másik dolog szembefordulni azokkal az erőkkel, amik lenyomnak, összezsugorítanak, tönkretesznek, szétdobálnak bennünket. Erő. Mert a hitünk nem csak látás kérdése, hogy mit látok, hogy mit merek remélni, mit merek hinni, hanem erőnek a kérdése is. Hogy meg tudok-e állni abban a helyzetben, amiben vagyok. Más világból szólal meg ez az ige, mint amiben mi vagyunk. A mi világunk egy szekuláris világ. Mind így növünk fel. Mind ebbe gyakoroljuk magunkat. Az van, amit én megteszek. Ha ezt odébb teszem, akkor odébb lesz téve. Ha nem teszem, az senki nem csinálja meg helyettem. Aki családban él, kiváló terep ennek a gyakorlására. Amit én megmozdítottam, az megváltozik. De végig így növünk fel, ezt tanuljuk meg, hogy a világot törvényszerűségek irányítják, az szerint mozog, ami mozog. És az a valóság, amit mi le tudunk írni, amit tudományos gondolkodással meg tudunk fogalmazni, amit kísérletileg bizonyítani tudunk, az az igazság, ami ezen túl van, az legfeljebb vélemény. Magán vélemény. A Biblia pedig nem így látja ezt a világot, hanem nem úgy, mint egy semleges hely, amit tárgyilagosan, objektív módon le lehet írni, hanem olyan helynek látja a világot, mint egy erőtér, amiben meg annyi erő munkálkodik és cselekszik, ami meg annyi erőnek az összjátékából születik meg. Erre is hadd hozzak egy példát, Karintinak a Barabás című novelláját. Ez a novella arról szól, hogy Pilátus megkérdezi a húsvét ünnepén, hogy kit bocsássak el, mert nem akarja a nyilvánvalóan igaz Jézust keresztre feszíteni. És amikor ezt a lehetőséget felajánlja a népnek, akkor a válasz úgy hangzik, hogy nem Jézus bocsásd el, hanem Barabbást, aki rablógyilkos volt. És a novellában azt mondja az író, hogy hát itt álljon meg a világ, és pörgessük vissza az időkerekét, ez így nem lesz jó. Miért őt válasszák? És úgy játssza végig ezt a gondolatot, hogy Jézus oda megy egyesével az emberekhez, és megmutatja magát, a sebeit, megmutatja hogy a szeretetét, hogy nem látod, hogy én ki vagyok? Nem látod, hogy én adok neked, és nem elvenni akarod? És az emberek elkezdenek látni, megnyílik a szemük, és elkezdik látni az Istennek a szeretetét Jézusban, és elkezdik látni Barabásnak a rémtetteit, hogy hogy nyomorította meg őket, hogy hogy rabolta ki, hogy hogy vette el az életüket. És amikor beszélget Jézus ezekkel az emberekkel, mind azt mondják, hogy hát én téged foglak mondani, Jézus. És mindenkiben ez az indulat van, és aztán az idő újra előre menetbe kapcsol, a novella szerint, és a kérdés újra elhangzik, kit bocsássak el nektek, és az emberek mind boldogan kiáltják, hogy Barabás, ez szólal meg. Senki nem azt akarja mondani, és mégis az jön ki. Erő, ami formál, ami nem enged, ami ellenáll, ami elvesz, ami átalakít, ami elgáncsol. Szokták úgy is mondani, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Nem azt akarom, és mégis az születik belőle. Erőtér, mondja a Biblia. Nem semleges terület, nem a tudományosan leírható erő ellenerő Newton, nem tudom már hanyadik törvénye, hanem szellemi erőtér, ahol nem egészen úgy vannak a dolgok, hogy mi szabadon eldöntjük, hanem én eldöntök valamit, és nem az születik meg a saját számból se, és nem az jön ki belőlem. Erő. Másik példát is hadd mondjak erről, csak a munkáját. Mitől van az, hogy olyan a légkör, amilyen? Vagy a családot. Mitől van az, hogy olyan a légkör, amilyen? Ki sem mondunk semmit sem, mégis érzi az ember a feszültséget, vagy a szeretetet? A rendetlenséget, vagy a rendet? Nem tárgyakból, az életekből. Nem véletlen, hogy az imádság nem áll meg annál, hogy nyisd meg a szemüket, hogy lássanak és ismerjenek téged, hanem azt mondja és azzal bátorít bennünket, hogy a feltámadás ereje munkálkodik közöttetek. Hogy nincs még egy ilyen kiváltságban levő közösség a világban, mint a keresztény egyház. Akik között ott munkálkodik az az erő, amely képes helyreállítani az egész világot, amely képes nemet mondani a gonosznak minden erejére, amely képes leleplezni a hazugságot. Hogy ismerjétek meg ezt, hogy éljétek meg ezt a teljességet, mert ez adatot nektek, mert ebbe hívott be benneteket Isten. Erre felszabadulni megint az imádság által lehet. Ezért imádkozik az ige, és ezt adja elénk példaként. Ha ismered a bezártság és a börtön élményét, ha ismered a tehetetlenségét az emberi életnek, akkor fedezd fel az imádságot is, hogy az Isten adja magát, hogy megismerheted őt, és hogy az ő ereje benned munkálkodik. Az az erő, ami az Atyának az ereje, hogy kimondja, hogy legyen ez a világ, és lesz. És nem mond le erről a világról, hanem helyreállítja. És ez a helyreállítás itt és most munkálkodik mi bennünk. Testvérek, csoda! Szabad nekünk másképp látni a világot, mint ahogy ezzel a szemmel fizikailag látjuk. Szabad a hiten keresztül, az Isten igéjén keresztül látni ezt a világot. Szabad keresni benne Istent, és adja meg Isten az ő lelke által, hogy megnyíljon a szemünk, és hogy merjünk az ő erejével élni. Mert hogy ez az erő, mikor megjelenik, nézzétek meg ezt a gyülekezetet, az efézusi gyülekezetet, hogy mit ír róluk. Hitet, reményt, szeretetet lát bennük. Mindig így jelenik meg. Ahogy a megnyílt szem, ami látja Istent, az mindig szentségé lesz. hogy az életünk megszentelődik, nem gőgössé leszünk, nem felsőbbrendűkké leszünk, hanem jobban hasonlítunk Krisztusra. És ahhoz, hogy szeressünk, hát meg kell vallani, hogy az emberi erő kevés. Ahhoz, hogy úgy szeressünk, ahogy Isten szerette ezt a világot, ahhoz rá van szükségünk. Az ő erejére, hogy nemet tudjak mondani az önzésemre, hogy magamat háttérbe tudjam szorítani, és a másikért tudjak lenni. Ez nem megy magunktól, ez nem megy attól, hogy én tudom a 10 parancsolatot. Ez nem megy attól, hogy tudom Jézus életének a történetét. Még attól sem megy, hogy rászólunk egymásra. Attól megy, hogy Isten él bennünk. Az imádság az a forrás, ahogy ez megnyílik. Testvérek, hívlak benneteket. Erre a csodára, amire az ige hív minket. Megismerhetjük Istent, adja meg Isten az ő lelkén keresztül. És élhetünk Jézussal együtt. Szeretetben, hitben, reménységben, az Atya Isten dicsőségére. Amen. Csendben folytassuk az imádságot magunkban. Hálát adunk neked, Urunk, hogy úgy szólsz hozzánk, hogy mi azt föl tudjuk fogni és meg tudjuk érteni. És ezért olyan különös, hogy minden szót értünk, de mégis idegen ez a világ, ami megszólal a Szentíráson keresztül. Jó, Urunk, megvallani minden kétségbeejtő körülményét az életünknek. Jó kiönteni eléd, mint egy pohár vizet, bennünk levő szorongást, félelmet, elégedetlenséget. Jó megvallani, Urunk, a meg annyi csalódásunkat, hogy tudunk reménykedni, tudunk álmodni, tudunk hinni, kitűzni nagy dolgokat, célokat, tudunk dolgozni, és a végén mindez semmivé lesz, mert nem az jön ki belőle, amit igazán szeretnénk, vagy mert sikerül mindent pont úgy megcsinálni, hogy szerettük volna, csak üres az egész. És kiábrándító, hogy ennyire kevesek vagyunk. És köszönjük, hogy mikor te mellénk lépsz, akkor mégsem megsemmisülünk, mégsem a semmiséget érezzük, hanem a te meghívásodat, hogy velünk akarsz lenni, hogy bevonsz bennünket a te életedbe, hogy megismerteted a világot úgy, ahogy te látod azt, ahogy valójában van. Urunk, bocsáss meg, kérünk nekünk a kis hitűségünket. Bocsáss meg, hogy annyi mindent hiszünk el előbb, mint a te szavadat. Bocsáss meg, hogy annyi mindenre indulunk föl előbb, mint hogy neked adjuk magunkat. És bocsáss meg, hogy amikor halljuk, hogy te mire hívsz, mondjuk a szeretetre, akkor nekiállunk és összebarkácsolunk valamit, de hát abban több a sérülés, mint az ajándék. És bocsáss meg, Urunk, a képmutatásunkat is, hogy eljátsszuk, hogy egyház vagyunk. Hogy eljátsszuk, hogy tudunk szépen imádkozni, énekelni, téged magasztalni, a dicsőséget neked adni. Bocsáss meg, hogy mindez nem igaz. Urunk, nincs hozzád fogható, aki előtt, hogyha megvalljuk az elveszettségünket, akkor nem megalázol, hanem felöltöztetsz. Nincs másban szeretet olyan, mint a tiéd, Jézus. Nincs más, aki így ölel magához, hogy kész elfogyni is, csak hogy mi méltatlanok, mégis éljünk. És köszönjük, Urunk, hogy lelkedet ajándékozod nekünk, hogy reményt öntesz a szívünkbe, hogy az életünk egyszerre csak beleilleszkedik a te tervedbe, és bármilyen pici mozdulatot teszünk, az mégis téged tud dicsőíteni, hogy a szentség az nem a templomtól lesz bennünk, hanem attól, hogy te veled lehetünk. Így hozzuk eléd mindazt, Urunk, amiről ma szó volt, a helyeket, amiket ma megneveztünk, amit gondolatban bejártunk, az otthonainkat, a családi közösségünket, a munkahelyünket, az iskoláinkat, a templomainkat, így hozzuk eléd, Urunk, és kérünk téged, hogy tölts be bennünket önmagaddal, nyisd meg a szemünkkel is, szemünket is, öltöztess föl bennünket a te erődbe, hogy veled tudjunk járni. Köszönjük, Urunk, hogy a börtönben is szabadabbak lehetünk, mint a legszabadabb ember. Köszönjük, hogy a legkisebb is hatalmas csak azért, mert fogja a te kezedet. Vígy magaddal, kérünk, Jézus Krisztusért, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Imádkozzunk együtt az Úr imádság szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.